Kedves hallgatóink, június 1-től új rektor irányítja a Sárospataki Tokaj-Hegyalja Egyetemet. Dr. Horváth Ágnes, dr. Bolvári Takács Gábort váltotta ebben a tisztségben, aki családi okok miatt nem vállalta tovább a vezetői feladatokat. Dr. Horváth Ágnes a vele készült beszélgetés során először arról kérdeztem, hogyan is vezetett az út a Pataki Egyetemi Rektori Székig.
Én borsodnádasdi származású vagyok, tehát a Borsod Abaúj zemplénből a Borsodot tudom abszolválni. Kisfalusi környezet, vidéki települési környezetben nőttem föl, ott volt a gyerekkorom, Ózdra jártam gimnáziumba orosz tagozatra, és aztán Debrecenbe folytattam történelem orosz és filozófia szakon végeztem az egyetemet. Ehhez még tettem később egy politikaelmélet szakot, és akkor hát azt követően pedig egy sor olyan képzésben vettem részt, amelyek már nem ilyen egyetemi diplomát adó képzések, hanem inkább speciálisabb képzések voltak, ami az én érdeklődésemnek és a karrieremnek megfelelt. Ez a szakmai hátterem. A családi hátterem, van két nagy gyerekem, most már mind a ketten talpukon állnak. A nagyobbik, ő egy fiú informatikus, ő messze van tőlem, ő Svédországban él. A kisebbik, ő, a Zsófia, ő itt van Szilvásváradon, az nem messze van Stockholmhoz képest, úgyhogy ő pedig a lovas sportnak a szerelmese volt a kisgyerekkorától kezdve, és most a Szilvásváradi Lovas Komplexumnak a sport igazgatója, versenyigazgatója. Én nagyon boldog vagyok, hogy két olyan gyereket sikerült fölnevelni és eljuttatni abba az állapotba, hogy a saját életüket úgy tudják élni, hogy azt csinálják, amit szeretnek, és ebből jól meg is élnek. És természetesen a páromról sem szeretnék megfeledkezni. Ő egy nemzetközi szervezetnek az elnöke, ami a Postagalamb Világszövetséget jelenti. 72 ország tartozik most hozzá, ahová újabb 12 vál felvételre. Úgyhogy az előző időszakban mi vele együtt építgettük ezt a nemzetközi szervezetet, tehát valóban közelről láttam a Dél-Amerikától a Kínáig terjedő világot, és azt gondolom, hogy ez mindig nagyon fontos, hogy az embernek a párja az ott álljon mellette egy ilyen lépésben, úgyhogy én most bírom ezt a támogatást, remélem, hogy ez így marad a jövőben is.
Kapott egy harmadik gyermeket most éppen, igen. Ez a Tokaj-Hegyalja Egyetem, ami hát gyakorlatilag gyerekcipőben jár, hogyha így fogalmazhatjuk, hiszen nagymúltú intézmény ugyan, de maga, mint egyetem, ugye alig egy éves. Hogyan találta meg ez a feladat, hogy elvállalja egy ilyen intézménynek kvázi a létrehozását, hiszen elindult ez már, de még ugye azért tényleg az elején tart.
Ez kedves volt. A környezetemben lévők mindig ezt mondták, körülbelül egy ilyen 20 éve, hogy úgy szeretnének a gyerekem lenni. Tehát így a kettőt látva, ahogyan nevelgettem őket, vagy nevelgettük ugye a gyerekeim apjával, mindig volt jelentkező, hogy nem lehetnék még én is, mert olyan jó lenne, hogyha akkor én is a gyerekek közé tartoznék. Én ilyen szervezőépítő voltam, tehát hogyha így visszatekintek a eddigi munkáimra, akkor nekem mindig ez volt egy nagyon fontos dolog, hogy valami olyat, ami indulhat, vagy még nincsen, de fontos lenne valamiért megcsinálni, és ezt fölépíteni. Tehát nekem ez egy ilyen, azt gondolom, hogy valószínűleg velem született, tehát ezt nem tanulja az ember, hanem ezt hozza magával. Nekem ez mindig egy ilyen nagyon fontos dolog volt, hogy hogy lehet fölépíteni valami olyat, ami vagy még nincsen, vagy pedig van, de még nem azon a pályán van, amin lehetne. Úgyhogy nekem ez a háttér, tehát ez egy ilyen jóleső izgalmat ad, amivel azt mondom, hogy szeretnék és tudnék foglalkozni.
Már egy pár hónapja azért van köze az intézményhez, hol tart a feltérképezésben, hiszen ahhoz, hogy az építkezés el tudjon kezdődni, nyilván meg kell ismerni azt a helyzetet, amiben érkezik az ember.
Ugye történelem szakosként azt mondom, hogy azért az egy nagy szégyen lenne, hogyha nulla ismerettel érkeztem volna Sárospatakra és erre a vidékre. Miután a szakom is pedagógiához kötődik, tehát az első végzettségem az tanári végzettség, második nagy szégyen lenne, hogyha a pedagógus képzéssel kapcsolatban ténylegesen nem lennének alapismereteim, amelyek ehhez az intézményhez is kötődnek. Miután a legutóbbi időszakban nemzetközi szervezéssel és nemzetközi szervezetépítéssel foglalkoztam, úgy szintén nagy szégyen lenne, hogyha a Tokaj és a Tokaj márkanév az megint csak nem lenne egy olyan kiinduló pont, amivel azt gondolom, hogy nagyon sokat lehetne kezdeni, és nagyon jól lehetne építkezni ezzel. Valahogy úgy próbálom én a saját fejemben összerakni a tennivalóknak a listáját, hogy nyilván vannak sürgető határidők, amik sürgetőknek tűnnek, de nincs az a határidő, ami azt indokolja, hogy kapkodjunk. Tehát én szeretném megadni valóban a lehetőséget mindenkinek az intézményen belül arra, hogy megtaláljuk azt a helyet, ahogyan a legjobban tudja szolgálni az egyetem építésének az ügyét. És párhuzamosan ezzel, rengeteg energiám van, szeretném megtalálni azokat a kapcsokat, amelyek már elindultak a szervezetépítéssel, a szövetségkereséssel az egyetem első időszakában, az első évében. Én ezeket szeretném egy kicsit dinamizálni, és a tartalmukat szeretném jobban megismerni, és aktívabbá tenni. Minden kapcsolat így indulhat, hogy elkezdődik egy formális kapcsolatépítés, aminek a tartalmát aztán megtöltjük, hogy ez valódi tartalmakkal működjön. Rengeteg olyan szövetségünk van már a Tokaj-hegyaljai településekkel, az empléni városokkal és más intézményekkel, amelyek úgy szintén ezek ilyen nagyon fontos kezdetek. Most jutunk majd oda, hogy akkor azt mondjuk, hogy akkor van egy keretünk, és nézzük meg azt, hogy szeptembertől mit teszünk ebbe a keretbe.
Érdekes, amiket mondott, és éppen friss élményem van, mert tegnap hallgattam az egyik egyetemi vezető rektor előadását egy teljesen más típusú rendezvényen, egy költészeti fesztiválon, és nagyon érdekes dolgokat mondott arról, hogy milyen nehéz ma egyetemet csinálni Észak-Kelet-Magyarországon, és tehát több dolgot is említett, ebből csak egyet vagy kettőt emelnék ki tényleg, hogy ne húzzam az időt. Az egyik az maga a demográfiai helyzet, amely ebben a vidéken az elvándorlás és mi egyéb miatt nem annyira fényes. A másik az az, hogy Budapesten van az 50% a felsőoktatási intézményeknek, és mindent, vagy szokták mondani, mindent is oktatnak. Nagy az elszívó ereje. A harmadik pedig az, hogy hát ugye konkurencia is van szépen, mert azért itt van Nyíregyháza, Debrecen, Miskolc, Eger. Tehát hogyan látja, hogy hogyan lehet kiküszöbölni, vagy hogyan tud ebben, inkább azt kérdezem, helyet találni magának a Tokaj-hegyaljai Egyetem?
Minden új intézménynél, amikor létrejön, akkor nyilván van egy stratégiai elképzelés, hogy mi az, amit mi szeretnénk. Ezekkel a nagymúltú intézményekkel, amelyek intézményi szinten is nagymúltra tekintenek vissza, az elsődleges dolog a szövetségkeresés. Tehát találjuk meg azt az együttműködési szintet, ami mindannyiunknak fontos. Tehát én azt gondolom, hogy nincs se Észak-Magyarországon, se Magyarországon olyan egyetem, amelyiknek ne lenne szüksége arra, hogy szövetségesei és partnerintézményei legyenek. Észak-Magyarországon adja magát a lehetőség, hogy vannak azok az egyetemek, amelyek részben hasonló profillal, részben pedig teljesen eltérő profillal jelennek meg a felsőoktatási piacon. Egyetértek? Nagy az elvándorlás, kevés a gyerek, sokkal kevesebb a gyerek, mint volt korábban 15 évvel, kétségkívül. Ugyanakkor kitágultak a lehetőségek arra, hogy kik jönnek betanulni. Tehát először is a határok teljesen átjárhatóvá váltak. Azt, amiről 20 évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy átjárhatóvá válnak a határok, ezt most már így a mindennapokban valaki át akar menni Szlovákiába, nincsen ilyen kis megállás a hátában, hogy akkor most a határhoz érünk, és jönnek a határőrök, nem? Tehát ezt a fiatalabb generáció nem tudja. A miénk ez még érzi, hogy amikor a határhoz érünk, akkor
kicsit volt egy kis görcs a gyomorban, igen.
Kicsit így másképpen tartja magát az ember a gerincétől kezdve. Tehát ez megszűnt, a fiatal generáció teljesen szabadon áramlik jobbra-balra. És miután nekünk van egy nagyon jó nevünk a Tokaj névvel, és van egy óriási hagyományunk a pedagógus képzésben, ezért azt gondolom, hogy ezekre a dolgokra mindenképpen fogunk tudni építeni, helyben is, és a nemzetközi térben is. Tehát már most vannak olyan megkeresések a nagyobb nemzetközi térből, gondolok itt Törökország felé, vagy Ázsiából, akik azt mondják, hogy ők érdeklődnek az iránt, amit ez az intézmény tud kínálni.
Erről a kínálatról beszéljünk egy kicsit, csak tényleg ilyen felsorolás szintjén el lehet mondani, hogy mivel is foglalkozik ez az intézmény?
Leginkább úgy tudnám jellemezni, hogy mintha három lábon állna. Ez egy stabil, abszolút kitámasztott történet lesz. Az egyik és nagyon fontos húzóágazat, amivel az egyetem létrejött, az a borászat és szőlészet. Ez az egyetemnek az az ászlós hajója, amelyet az indításkor meghatároztak. Ez az ászlós hajó. Emeli az ászlós hajó mellé, most jelenleg a képzési palettában is, a jelentkezők számában is, mindennel teljesen egyenértékű az a pedagógus képzés, ami itt zajlik, különböző szintű pedagógusokat, tehát különböző helyekre képezünk, különböző formákban képezünk, és ez még változni fog, tehát ezt a palettát, ezt a kínálatot most rakjuk össze a kollégákkal azt, hogy szeptembertől mi lesz a tényleges profil, mi lesz a tényleges kínálat. Nyilván van, amit nem tudunk változtatni. Amilyen szakokat meghirdettünk februárban, most azokat a szakokat fogjuk indítani, mint szakokat. Tehát alapképzés, mesterképzés, felsőfokú szakképzés, ezek lesznek azok a szakok, amik elindulhatnak. Viszont emellett lehetőségek tárháza áll előttünk a szakirányú továbbképzésekben, amelyek specializáltan jelenhetnek meg az egyes tudományterületekre. A borászoknál el fog indulni a nemzetközi bormarketing képzés, abszolút nemzetközi tanárokkal, Közép-Európában sehol nincs még egy ilyen kínálat, és a képzés specialitása miatt ott maximum 25 ember tudunk befogadni. Tehát a 25 ember nagyjából egész évben most megvan, mikor még meg sem hirdettük a képzést. Tehát ez egy fantasztikus kuriózum lesz, úgyhogy én nagyon szurkolok a kollégáknak, hogy az első év az tényleg olyan év legyen, amilyet ők elképzeltek, mert nyilván a puding próbálja az evést, tehát beszélhetünk mi sok mindenről, de az első évnek annak nagyon-nagyon jól kell, hogy sikerüljenek. Ugyanígy a pedagógus képzésben a közoktatási vezetők, a drámapedagógus és egy sor más dolog lehet olyan, amelyik szakirányú továbbképzésbe, vagy mesterképzésre, vagy bármibe bejöhet még, ami megint csak szélesíti a palettánkat, és itt megvan hozzá a szakembergárda. Tehát én ezt mindig hangsúlyozom, hogy nincsen két ország az egy országban, tehát van egy szakembergárda az országban, akikre lehet támaszkodni. Őket nem lehet osztani. És az az időszak, amikor ugye az intercity professzorok voltak, ez az időszak leáldozott, én ezt támogatom. Tehát azt gondolom, hogy egy minőségi felsőoktatáshoz igenis az kell, hogy legyenek ott stabilan az időt erre ráfordító professzorok, akik foglalkoznak ténylegesen a diákokkal, legyenek ők 18 és 21 közöttiek, vagy 25 közöttiek, vagy legyenek olyan felnőttek, akik azt mondják, hogy ők tovább képeznék magukat, vagy valami más szeretnének csinálni. És akkor, hogy befejezzem a palettát, tehát van egy szőlészborászatunk, van egy pedagógus lábunk, és van egy olyan, amit most még így nevezünk mi, hogy gazdaság és társadalomtudomány. Ezen belül most, amelyek világosan látszanak, hogy működnek, ez a kulturális örökség és a turizmus képzés, emellett van a gazdaság és vállalkozásmenedzsment, és ennek lesznek mindenféle olyan mesterképzései és továbbképzései, amelyekre azokat a szakembereket várjuk, azokat a felnőtteket várjuk, akik itt erről a környékről származnak, itt dolgoznak, nem akarnak elmenni Budapestre, és nem akarnak elmenni az ország másik részébe, viszont itt magas szinten kapják meg azt az ismeretet, amire a magasabb szintű munkavégzésükhöz szükségük lesz. Mindenképpen alapnak tekintem azt, hogy idegen nyelvű képzést hozzunk. Van egy sor olyan vállalkozás, van egy sor olyan nagyvállalat, amelyiknek elvárása az, hogy angolul, németül jó beszélő munkatársai legyenek. Nekünk ezeken a nyelveken kell tudni olyan szakmai ismereteket adni, amikor nem a bemegyek a hotelbe és kérek egy szobát, hanem valóban a szakmáról tudnak magas szinten az adott nyelven beszélni.
Szöget ütött a fejembe, hogy sorolta a professzoroknak, az oktatóknak a helyzetét, és eszembe jutott egy nagyon fontos kérdés, ami Sárospatakra gyakorlatilag 500 éve vonatkozik, hogy ezt a stílust igyekeznek-e megőrizni, hogy itt a pedagógus a folyosón is tanított. Nem azért, hogy odavonultak ki, de hogy összetalálkoztak. Tehát ugye az elköteleződés is egy nagyon fontos kérdés, hogy szeretnék-e megőrizni ezt az arcot, tehát ezt a tanár-diák közvetlen kapcsolatot, ami Patakra nagyon jellemző.
Egyrészt a tanár-diák közvetlen kapcsolatot, másrészt azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy az egyetem az nem egy elefántcsontorony itt a városnak a szívében, hanem legyen ez egy központ tényleg. Tehát azt mondom, hogy egy olyan szellemi központ, ahová bárki, akinek javaslata van, kérdése van, jövőtépítő gondolata van, az be tudjon jönni, kapcsolódni tudjon különböző stratégiai elképzelésű programokhoz, projektekhez, konferenciákhoz. Tehát szeretnénk kinyitni az egyetemet. Nyilván ahhoz, hogy mi kinyitjuk, ahhoz az kell, hogy legyen egy olyan befogadó közeg, aki meg be is szeretne jönni a kapun. Tehát én bízom abban, hozzáteszem, én örök optimista vagyok. Tehát én azt gondolom, hogyha jól tudjuk megszólítani az embereket, ha jól tudjuk megfogalmazni az üzeneteinket, én azt látom, hogy ki vagyunk éhezve arra, hogy tudjunk egymással beszélni. Hogy egyáltalán, hogy meghallgassa a másik azt, amit szeretnénk mondani. ha ezt valóban meg tudjuk csinálni a gyakorlatban, akkor szerintem egy ilyen valóban nagy összefogása lehet. Tehát ez biztos, hogy az egyetem hiába akarja pozícionálni magát a csúcsra, ha a környezete az nem befogadó erre. Vannak nekem erről tapasztalataim így a nagyvilágban. Hiába akarom azt mondani, hogy akkor ez egy olyan intézmény legyen, ahol 3 év múlva lesz itt 3000 külföldi diák. Az itt élők ezt akarják? Nem tudom, hogy akarják-e. Tehát most kezdjük majd azokat a beszélgetéseket a képviselőtestülettel és egy nagyobb értelmiségi körrel a városból, akik ebben tudnak nekünk táppontokat adni, hogy mi az, amit ők szeretnének. Mert csak olyat lehet csinálni, amiben együttértés van az adott térség és az adott térségnek a szellemi központja között, mert akkor lehet szép eredményeket elérni. Ha ez nincs meg, akkor egy ilyen levegőben lógó történet lesz az egész, ami lehet nagyon jó, láttam erre is példát. Állam az államban, fejlődik egy ékszerdoboz, és nagyjából egészében van egy dinamikája, ahogyan ez belülről megcsinálja, csak a környezete az nem tart vele lépést.
Megfogalmaznak küldetéstudatot is az ilyen intézmények, egyetemek. Hát ugye például a Miskolci Egyetem az azt szokta mondani Észak-Kelet-Magyarországnak, hogy ilyen értelmiségi képzőbázisa szeretne lenni, vagy ők azt szokták mondani, hogy 70%-a itt marad a diákoknak, akik náluk végeznek. Itt van-e ilyesmi? Tehát, hogy itt törekednek-e arra, hogy helyben maradjanak a diákok, vagy teljesen mindegy, mehetnek a világba szerte szét, csak itt jó képzést kapjanak?
Én mind a kettőt szeretném. Tehát én azt látom, hogy ennek a régiónak, a haladásának, a fejlődésének az áloga az az, hogy a szakembereket, akik szakemberek, őket hogyan tudjuk pozícionálni ebben a térségben. Ahhoz, hogy például az egyetem jól tudja haladni, ahhoz mindenképpen szükség lesz arra, hogy olyan szakembereket tudjunk idehozni, akik nem jönnek és mennek, hanem akik azt vállalják, hogy ők itt élnek. Én nagyon szeretnék olyan fiatal PhD-vel rendelkező, vagy az előtt álló házaspárokat megnyerni, akik akár gyerekkel, akár gyerek nélkül, azt szeretnék, hogy ők jönnének ide, itt dolgoznának, biztos, hogy megtaláljuk a helyüket. Erre elkezdődött már most egy ilyen nézelődés, mondjuk így feltérképezés, hogy kik azok, akik a különböző képzési területekhez bejöhetnének akár már szeptembertől. Az egyetem és az alapítvány nagy hangsúlyt fog fektetni erre, hogy mint ahogyan a régmúlt időkben nem úgy jöttek ide a tanárok, hogy kuncsorogtak, hogy szeretnék ide jönni, hogyha lehetne, hanem úgy jöttek az igazán elismert szakemberek, hogy kaptak pénzt, paripát, fegyvert, anélkül, hogy mi ne adjunk nekik pénzt, paripát, fegyvert, nem fognak jönni. Tehát ez azért, mert én elhivatott vagyok, ez lehet, hogy ez régen volt egy nagyon jó szlogán, a mai fiatalok ennél sokkal racionálisabbak, és azt kérdezi, hogy akkor fogok tudni lakni valahol? Vagy mégiscsak miből fogok megélni, mert amikor bemegyek a boltba, akkor a kártyámról szeretnék lehúzni a pénzt. Tehát én azt mondom, hogy igen, az egyetemnek kell, hogy legyen egy olyan lakásprogramja, amivel a fiatal professzorokat, a fiatal oktatókat tudjuk megcélozni, és azt mondani, hogy tudunk nekik adni az induláshoz egy olyan támogatást, egy olyan lehetőséget, hogy ők idejöjjenek. És igen, a nagynevű professzoroknak azért, hogyha ő idejön, akkor kell, hogy tudjunk adni egy olyan professzori lakást, professzori házat, ami az ő rangjához, pozíciójához, életéhez, az egy megfelelő környezet, ahová eljön mondjuk Franciaországból, vagy Olaszországból. És azt mondja, hogy igen, eltölt itt egy évet, mint vendégprofesszor. Nem tehetem őt be akármelyik hotelbe, hogy akkor adok egy szobát, és akkor legyen itt. Nem? Tehát ezek mind építkezések. Hál' Istennek az alapítványnak a vezérigazgatója, aki a vagyonkezelésért felel, az egyetemnek a kancellárja, tehát abszolút jó a viszony, úgy látom, hogy ebben van egy közös és hasonló gondolkodás az építkezést
illetően. Erre akartam egyébként még rákérdezni, hogy hogyan állnak ezek a beruházások, hiszen gyönyörű az épülete az egyetemnek, de hát látszik rajta az idő vasfoga. De nem tudom, hogy jó helyre teszem-e fel a kérdést, bár biztos, hogy...
Kérdést én csak érintőlegesen szeretnék erre válaszolni. Elindultak azok a beszerzések, közbeszerzések, amelyek ehhez szükségesek. Aki ezt tudja, egy picit látja ezt a világot, hogy ez mennyire nehéz, különösen most egy építkezésnél, egy közbeszerzéssel végigvinni egy árajánlatot, az majdnem a katasztrófa kategóriába tartozik. Tehát az, ami februárban volt árajánlat, az nagyjából egész évben most így lehet újraírni, mert hiszen ezek az árak már nem érvényesek. De ebbe én nem mennék bele ebbe részletesebben. Jó, tehát maga a tervünk, ez megvan. Már néztünk területeket, hogy hol lehetne ilyen lakásokat megcsinálni, és hol lehetne ezt felépíteni. Nyilván ezeket meg kell csinálnunk ahhoz, hogy tudjunk ide hívni embereket, és akkor valahogy ilyen fogaskerékszerűen kell építkeznünk, hogy nyilván nem lehet ide hívni egy embert, hogy 3 év múlva fogsz tanítani. Nem lehet megcsinálni egy szakot, hogyha nincsen ember, aki tanítsa. Tehát ez most ez a művészet, amivel majd most így júniusban a kollégákkal nagyon-nagyon szorosan együttműködve fogunk ezen dolgozni, hogy ezeket a fogaskerekeket most így beállítsuk, és megpróbáljuk úgy működőképessé tenni, hogy ennek valóban már legyen egy látványa is kifelé, és másrészt pedig, hogy szeptembertől úgy tudjunk képzéseket indítani, hogy valóban azokat az embereket is meg tudjuk szólítani, akik már nem az iskoláskorúak, ugyanakkor pedig valamilyen speciális képzést szeretnének. Én bízom abban, hogy a kollégáim ismerik annyira ezt a vidéket, és persze tárgyalunk olyan nagy beruházókkal, nagy cégeknek a tulajdonosaival, hogy megismerjük, hogy mire van szükségük, és megnézzük, hogy mi arra képesek vagyunk, amit ők szeretnének. Ha képesek vagyunk, meg fogjuk csinálni.
Nehéz ilyenkor kitűzni a különböző zászlókat, hogy eddig jutok el, addig jutok el, nyilván nem verseny, de azért egy olyan 3-5 éves ciklus tekintve, mit szeretne, hogy hol álljon ez az intézmény, milyen készültségi fokban, hogy így mondjam?
Van egy határidőm, ami nekem le van írva. 2026-ra ennek az egyetemnek, most az egyetem úgy kapta meg az egyetemi státuszát, mint alkalmazott tudományok egyeteme, hogy nem mindenben felel meg azoknak a kritériumoknak, amelyeknek az egyetemeknek egyébként pedig meg kell felelni. 26-ra lesz egy akkreditáció, az én feladatom, vagy annak a feladata, aki a rektori tisztséget betölti ezen az egyetemen, jelenleg akkor most már az enyém. Az én feladatom az, hogy 26-ra ez az intézmény, ez ne alulról közelítse meg azt a elvárást, hogy ebből egy jó egyetem legyen, hanem ezeket a kritériumokat maximálisan tudja teljesíteni. Ez az egyik oldal, ami ilyen adminisztratív elvárás. A másik oldal, én tudom azt, hogy ez egy, lehet, hogy egy ilyen nagyon drasztikusnak fog hangozni, mégis azt gondolom, hogy ez alatt az idő alatt nekünk képesek kell, hogy legyünk, hogy fölkerüljünk minimum Közép-Európa táblájára, mint egy olyan egyetem, ami egy kuriózum, ahol olyan tudást lehet szerezni, ami unikális az adott területen.
Kedves hallgatóink, június 1-től új rektor irányítja a Sárospataki Tokaj Hegyalja Egyetemet. Dr. Horváth Ágnessel beszélgettem az elmúlt percekben.